Szép jó estét kívánok én is mindenkinek. Én vagyok a kakukk tojás, mint azt már a bemutatóban, ezt a kütyüdet oda. Mint azt már a bemutatóban is jelezte Heyrül György. Tehát én vagyok az, aki a mai katolikus ima és meditációs mozgalmakról gyakorlatilag semmit nem tudok. Illetve ez volt egy 40 perccel ezelőttig, most már kezdem kapizsgálni egyes pontjait legalábbis, és onnan is lehet tudni, hogy nem beszéltünk össze Izsák atyával, hogy gyakorlatilag a felét elmondta annak, amit én mondtam volna. Úgyhogy kénytelen vagyok, vagy nem vagyok kénytelen, de akkor legalább több időm jut a dolog másik felére. Én is ezzel készültem volna, hogy szétválasszam, illetve megpróbálom szétszálazni a meditáció és az imádság fogalmait a klasszikus keleti hagyománynak a szempontjából. Ugye a klasszikus keleti hagyomány viszont, az ortodox keresztény hagyomány viszont nagyon nagy részben a korai szerzetesekre vezethető vissza, illetve az ő lelki útmutatásaik és írásaik alapján megy tovább, vagy pörög tovább, mindig azokra hivatkozik, mindig azokra alapozódik. Innentől kezdve nagyon a meletéről már nem is kell semmit mondanom, ha csak még azt az egy apró kiegészítést nem engedem meg magamnak át csapván a latin területre, hogy ugye nagyon sokszor a ruminare igét használják ebben a kontextusban, ami azt jelenti, hogy kérődzni, tehát hogy aki elmélkedik, aki meditál, az voltaképpen kérődzik, tehát mint ahogy a szarvas marhák újra és újra föl hozzák magukból a táplálékot, ugye a szentírás szavainak, szentírás szavait is így kell a meditáló saját magáévá átlényegítse, ugye, és ez a amit, hogyha túljutunk az első asszociációkon a kérőzéssel kapcsolatban, akkor ugye már megmutatja azt is, hogy az imádság, a meditáció az nem semmiképpen sem tárgy nélküli valami, ugye, hiszen mindig van egy anyaga, ha úgy tetszik most a nagyon profán hasonlata. Tehát, hogy mindig van valami, amivel foglalatoskodik, amit az ember újra és újra átrág és megemészt. Tehát ezt a nagyon konkrét hasonlatot azért alkalmazták az atyák, mert hogy pontosan erről volt szó, hogy nagyon kell kötődni, nagyon kell forgatni mindig azt a tárgyat, éppen azért, hogy a meditáció az ne legyen egy ilyen tárgy nélküli, vagy középpont nélküli elomlás az értelem számára. Ugye már hát a kiinduló pont az mindig az, minden esetben az, a nagyon konkrét tapasztalat, akkor is, amikor valaki kimegy a sivatagba, vagy akkor is, amikor nem megy ki a sivatagban, csak a magunk hétköznapjait próbáljuk valahogyan élni, meg menedzselni, meg túlélni. Tehát a nagyon konkrét kiindulási tapasztalat az mindig az, hogy az ember belső világa az valahogy szét van esve darabokra. Ugye ez, amit már Pál apostol is pedzeget, nagyon jól, amikor azt mondja, hogy hát nem azt teszem, amit szeretnék a jót, hanem amit nem akarom a rosszat, és akkor az ember legtöbbször értetlenül áll saját maga előtt is, amikor a teste az egy valamit akar, az értelme tudja, hogy azt ő nem akarja, de közben csinálja, és az érzelmi világ meg a kettő között állsz két széttárt karokkal tanástalan, hogy akkor én most merre menjek, jobbra a testtel, vagy balra az értelemmel. Tehát, hogy az ember belső világa az egy ilyen konstans rendezetlenségben van többé-kevésbé, és ugye a szerzetesség is, meg a hétköznapi keresztény ember is ezt a rendezetlenséget valahogy meg szeretné haladni, mert pontosan érzékeli azt, hogy ez valami nagyon fontos dologban akadályozza, mégpedig az Isten felé fordulásban. Vagy a másik ember felé való fordulásban, tehát az Isten és a fele baráthoz való viszonyulásban. És ugye ez alapszinten azért baj, mert ez a szétesett, állandóan habzó és foszlányokból álló belső világ, ez nehezíti azt, hogy akár az Istent, akár a fele barátunkat egyáltalán észrevegyük, és akkor hol van még a következő lépcsőfok, amikor még szeretni is kellene. Tehát ez magát végső soron, ez magát a szeretet mozdulatát, belső mozdulatát tompítja le, vagy akadályozza meg. A jó hír az ma este, hogy ugye azt is mondja a keresztény lelkiség, hogy ugye ez nem ab ovo, tehát hogy nem szükségképpen van így, hanem azt mondják, hogy az atyák, hogy ez a bűnbeesésnek, az ősbűnnek a következménye. Ugye egy keleti szent, a Palamas Szent Gergely azt mondja, az egyik kedvenc mondatom tőle, mindig elmondom, hogy az ősbűn óta az a baj, hogy a belső ember, az embernek a személyiség, a belső igazi lénye, az külső minták után alakul. Vagyis mi történik? Az történik, hogy az embernek, ez amit mondtam, hogy szét van esve darabokra, és gyakorlatilag külső benyomásoknak, vélegetéseknek, érzelmi impulzusoknak, híreknek, mindenfélének, amik így jönnek az érzékeken keresztül, ezeknek a martalékává lesz a belső ember. Pedig a belső embernek nem ez lenne a feladata, hanem az lenne a feladata, hogy szüntelenül együtt legyen az Istennel. Ezért mondják azt, hogy a paradicsom, az édenkert, az nem egy hely volt, hanem egy állapot. Az állapot az Istennel való együttlétnek, az Istennel való közösségnek, egységnek az állapota, amiből a bűnbeesés fogta, és páros lábbal kirúgta az embert az Istennel való együttlétnek a paradicsomából, és azóta, hogy megint egy ilyen kis keleties hasonlattal éljek, amivel egyébként élnek az atyák is, azóta az ember, aki eredetileg az istenismeretnek a paradicsomában élt, és arra lett teremtve, mint olvasjuk a Genezisben, hogy Isten képmása legyen. Ugye itt a görög szó az ikon, hogy Isten ikonjaként éljen a teremtésben. Az egy, ennek az ontológiai balesetnek a következtében egy roncsolt képmás, egy elromlott ikon lett. Tehát innentől kezdve mindenkinek a lelki szépművészeti feladata az, hogy a saját ikonját, a saját elromlott, elrontott ikonját azt restaurálja. És ennek a fajta restaurátori tevékenységnek a mesterei a szent atyák, és ők adnak útmutatást ahhoz, hogy miképpen lehet ezt az elfeketedett, bekormozódott, vagy megrepedezett ikont, a belső embert, azt helyreállítani. És ugye ennek az egyik módozata, vagy az egyik eleme ennek a belső restaurációnak, ha úgy tetszik, az pontosan az a meleté, az Istennel való, az Isten szavával való foglalatoskodásnak. Ugye a görög szó az egyszerűen manapság is, meg a klasszikus görögben is annyit jelent, hogy tanulmányozni valamit, vagy foglalkozni valamivel. Tehát, hogy ahogy a kéz foglalkozik, ott az a szerzetes keze foglalkozik állandóan a kötéllel, meg a háncs izével, amit ott font, tehát, hogy az se áll meg soha. Ugyanúgy azt mondják az egyiptomi szerzetesek, hogy ugyanúgy az embernek az értelme sem áll meg soha. És a Cassianus, a Johannes Cassianus, aki nyugatról ment keletre az egyiptomi atyákhoz, hogy ellesse a mesterség, a restaurátori mesterség titkait, ő mondja azt, hogy azt hallotta az egyik atyától, hogy hát az emberi értelem az olyan, mint egy malom. Az folyamatosan jár, az folyamatosan őröl valamit, az mindig mozog. Ezt tapasztaljuk mi is. Hát mi is abban élünk, hogy egy állandó belső párbeszédet folytatunk, hogy bemegyek, akkor utána elmosom, és utána kiveszem, és a gyerek már megint, és ez megy állandóan az embernek az értelmébe. És azt mondja Cassianus, hogy ez nem lehet, tehát hogy alap esetben ezt nem lehet kikerülni. Ha már nem lehet kikerülni, akkor csináljunk vele valamit, használjuk fel. És azt írja, hogy igen, lehet, hogy egy állandóan járó malom az emberi elme, de akkor nem mindegy, hogy konkolyt, őrülünk ebben a malomban, vagy pedig tiszta búzát. És mi lenne a tiszta búza? A tiszta búza természetesen a Szentírás igéi. Akkor fogjuk és tegyük bele azt. Ha már úgy is jár mindig, ha már van egy olyan tevékenység, egy olyan belső tevékenység, egy olyan lelki tevékenység, ami szüntelen, és ugye Pál apostol mit mond? Pál apostol azt mondja, hogy tessék szüntelenül imádkozni. Jó, akkor ezt a belső tevékenységet tegyük meg az imádságnak a hordozójává. És akkor ne azt mondjuk, hogy kiteszem, beveszem, elmosom a tányért, ugye csorgatom a tányért, hanem mondjuk azt, hogy akármit. Tehát, hogy azt, hogy mi volt, ne félj Jákob lemenni Egyiptomba, vagy hogy Uram, egy másik Zsoltár verset, hogy Uram, siess megsegíteni engem, és alapvetően ugye azért tanítatják meg, vagy mellékhatásként akár azért tanulják meg sokszor a Zsoltáros könyvet a korai szerzetesek, mert egyszerűen ezek állandóan előkerülnek, és állandóan ismétlődnek, és a Zsoltáros könyvre azt mondják, hogy az az emberi gondolkodás és érzelmi lehetőségek összes spektrumát magában foglalja, tehát minden élethelyzetre lehet hozzá, a dühhöz, az elkeseredettséghez, az örömhöz, mindenhez lehet hozzáillő verset választani, tehát innentől kezdve az ember összes érzelmi és mentális tevékenységét le lehet fedni tiszta búzával, vagyis szentírási mondattal. Lehet ezt alkalmazni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy az emberi elve szüntelenül a külvilágnak a gondolat foszlányaival telik meg, és azokon a rongyokon rágódik, hanem átállítja, bensőíti a szentírást, és új gondolkodási, új belső mintát ad az embernek. És ez már az ikon, a belső képmás, az isteni képmás restaurálásának az első lépése is lehet, mert új gondolkodási mintát ad, és belülről elkezdi újra formálni az embert. Ugye azt az embert, aki már a keresztség által újjászületett Krisztusban, meg az eukarisztia által és a belső ember folyamatosan tápláltatik, tehát növekszik a belső ember, de ugyanakkor az óember, a régi Ádám, az mindig ilyen burokként, vékonyabb vagy vastagabb héjként ezt a belső embert körülöleli, és akkor van az az érzésünk, hogy hát kérem, én ugye elvileg keresztény vagyok, meg újjá is születtem, meg minden, aztán közben mégsem. És ezt a meghasonlótságot, ezt a belső meghasonlótságot igyekszik orvosolni például ezzel a módszerrel, a meletével, a meditációval, a szöveghez kötődő meditációval, és a szövegből az embert újraépítő, vagy újra konstruáló meditációval a keleti lelkiségi hagyomány. Igen ám, de akkor ugye ez az egyik fele, az előkészítés, és utána következik az, ami erre szervesen épül, az pedig az imádságnak a gyakorlása. Ugye a keleti hagyományban, mint ahogy nyugaton is, a szavakkal történő imádság az csak a kiinduló pont. A fohászok, könyörgéseknek a sora az nagyon jó és szükséges. Ez az, amit úgy mondanak, hogy az ajkakkal mondott imádság. Már ugye előkerült az, hogy ez a mormolásos dolog a korai elmélkedésnek is a sajátja volt. Ugye itt nagyon vékony a határ az elmélkedés és az imádság között, de tudni kell azt, hogy minden, tehát a késői antikvitásig, a késő okorig, a korai, középkori gyakorlatilag minden belső gondolati tevékenység az egyúttal külső is volt. Tehát például az olvasás, ami ma teljesen természetes nekünk, hogy néma, belső tevékenység, az agyunk jár közben, belül mondjuk ki a szavakat, az nagyon sokáig hangos olvasás volt. Ugye pont a Szent Ágoston az, aki mondja az Ambrusról, hogy na hát ez nem mozog a szája, amikor olvas, milyen csuda egy lény. Tehát ez volt a belső tevékenységek, azok félig meddig kívülről is nyomon követhető, félig meddig publikus tevékenységek is voltak. És akkor erre mondja azt a korai szertesi hagyomány, hogy ahhoz, hogy az ember vissza tudjon fordulni abból az állapotából, hogy rá van állandóan cuppanva a külvilágra, és a külvilágnak a konkolyát molesztálja állandóan, tehát ahogy ez meg tudjon szűnni, vissza kell vonni a külső tevékenységeket, például a beszédet is, meg a mormogást is, és szép lassan vissza kell vonuljon önmagába, mert hogy önmagában ott belül, a szívben rejlik az igazi, a belső ember, akiről már Pál is azt mondja, vagy azt írja a delikvenseknek, nem tudom melyik levelében, hogy alakuljatok át a belső emberré, és mert az majd maga imádkozik helyettetek, szavakban nem foglalható sóhajtásokkal. Na hát akkor itt adva van a cél. Tehát a szavakban nem foglalható sóhajtásokig kell eljutni, az igazi lelki imáig kell eljutni, a blablabla, a szavakkal mondott imádságtól. Tehát ha már megvan az eszköz, jó, vannak szavaink, nagyon jó, de akkor innentől kezdve valahogy a szentírási szavakat használva, vagy ugye Jézus nevét használva, szép lassan ezt el kell kezdeni visszafele be. Tehát az ember lelki világába beépíteni és oda bevonni, és eljutni egy szavakon, sőt, a második lépésben már nem is csak a szavakon, hanem a gondolatokon túl mutató minden nyelvi konvención, minden féle gondolati koncepción, akár istenképen túl lévő lelki szintre vagy állapotba, amiről azt mondják, hogy ez a valódi belső ima, vagy tiszta ima, tehát mindig ilyen abszolút fokokban beszélnek, hogy a valódi ima, a tiszta ima, az értelmi vagy lelki ima, próbálják különféle szavakkal, meg különféle körülírásokkal megfogni, hogy milyen is akkor ez az állapot, amiben ugye az ember ilyenkor, ami felé az ember ilyenkor törekszik, ugye? Mert azt olvassuk a Szentírásban, hogy az Isten lélek, és lélekben és igazságban kell őt imádni. Hát akkor hogyan lehet ezt megcsinálni? Úgy, hogy az értelmünket, amíg folyton a külvilágban cikáz, azt el kell kezdeni visszafele, a szív fele fordítani, azért, mert ugye az Isten országa az bennetek van, az valami olyasmi, ami belül van, és a tiszta szívűek meglátják az Istent. Ugye folyamatosan jönnek elő a már megtanult panelek, a már megtanult szentírási idézetek előkerülnek az írásai ezekben a lelki írásokban is. Egyszerűen azért, mert hogyha az ember szétesettségben és ilyen lelki félhomályban található, akkor meg kell találni a világosság forrását. És a világosság természetes forrása az ugye nem más, mint Krisztus, vagy az Isten országa, és ezek mind bennünk, meg közöttünk vannak. Nos, ugye erre a fajta szavakon túlmutató imádságra pedig volt egy... Mennyi időm van még?
Mennyire van szükséged?
Mert elfelejtettem megnézni a kis kütyűt, amikor ide léptem. 5 percem van, jó, hú, de gyors leszek. Tehát... ugye akkor ki kellett fejleszteni egy módszert arra, hogy valahogy a szavakból kiindulva és a szavakat felhasználva el lehessen jutni egy belső, valódi, immár szavak nélküli Isten felé forduláshoz, a világossággal való eltöltekezéshez. És erre szolgáltak a keleti hagyományban szerzeteseknek és laikusoknak egyaránt, alkalmatos eszközül az úgynevezett, amit régen úgy neveztek, hogy a nyíl, avagy röp imák. Ezek ilyen rövid ima formulák voltak, már találkoztunk velük az előző szlájdokban is, meg az előadásban, amikor az ugye arról volt szó, hogy egy-egy mondatot fogtak és ismételgettek. És ugye ezek szentírási mondatok voltak, de a nyíl vagy röp imák, azok egy picit elmozdulnak ettől, és próbálnak a verbális minimumnál maradni, tehát alig néhány szónál, vagy akár egy szónál, vagy maximum egy mondatnál, de ugyanakkor pedig arra törekszenek, hogy ez az egy mondat, ez olyan legyen, ami a lelki maximumot hordozza. És ebből evolválódik majd a történelem során, mivel 5 percemből 4,5 maradt, vagy 4, már csak ezt nem mondom el, hogy hogyan, de hogy nagyon sokféle ilyen röpima volt, és ebből lesz majd a keleti hagyományban az úgynevezett Jézus ima, amiről szerintem valószínűleg mindenki, vagy sok mindenki hallott már, ez a bizonyos Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtam, vagy Uram Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam bűnösön. Nagyon sokféle változata van ennek, ugye a kopt hagyományban a Jézus ima az például csak egyetlen szó, az a Jézus pont. Vagy maximum 2 Jézus segíts. Ugye máig vitatkoznak erről, nagyon szeretik az ilyesmit a filológusok, hogy vajon ez a kopt ima az, hogy ilyen rövid, ez egy hosszabb imából rövidült, vagy a Jézus ima lett ebből a rövidből a hosszú, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy ugye megpróbálja egy ilyen értelmi, gondolati aszkézisre szorítani az embert. Tehát, hogy ne az legyen, hogy az imádságban kitárolkozunk, és akkor olyan szép, meg elmondjuk, hogy ez a bajom, meg az a bajom. Az imádság ne ez legyen, hanem legyen egy ilyen kicsit szikár valami, egy jól összeszedett dolog, ami úgy működik az elme számára, mint a tőkesúly a hajónak. Tehát, hogy fixen tartja. Különben az értelem az megy jobbra-balra, és csinálja azt, amit eddig. De az nem jó. Vagy feltételezik, hogy nem jó. Hanem legyen egy, ami rögzíti a figyelmet, és ugyanakkor megnyitja az utat a szavakon túlra is. Mert hát Jézus az égőse nem szó, hanem egy személy. A személlyel való találkozásra, az Isten fiával való találkozásra nyitja meg a lelket, hogyha sikerül ezeknek a rövid imáknak, a nyíl vagy röp imáknak, a folyamatos ismétlésével eljutni a túlra, a szavakon túl, nem tudom jobban megfogalmazni, tehát mivel ezeket a rövid imákat nem csak egyszer mondják el, hanem vannak hozzá ilyen imafüzérek. Csotki, vagy ugye a szláv hagyományban, vagy komboszkini, vagy kombolói a görög hagyományban, ezek az ima számlálással szolgálnak, és ezeket folyamatosan mondják, egyrészt azért, mert hogy amit mondtam, a malom meg a búza, másrészt pedig azért, mert akkor azt tapasztalják, hogy pusztán az értelmi megközelítésen túl, tehát hogy van egy teológia olvasata Jézus imának, hogy Uram Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam bűnösön, és akkor ezt nagyon szépen teológiai hosszú oldalakon keresztül lehet elemezni, hogy ebben miért van benne az egész szentírás. Jó, benne van, ilyen NES szentírás, konden, vagy ilyen lepárlott dologként, benne van, de nem ez az érdekes benne, hanem az az érdekes benne, hogy a gyakori ismétlés és a bensőítés által ez már nem szavaknak a füzére lesz, hanem úgy, mint az ikon, ablak. Ablak egy másik valóságra, egy alkalom találkozásra a másikkal, legyen az a fele barátom, vagy legyen az maga az Isten fiának a személye, és az ő általa közvetített világosság. Valami ilyesmit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen a türelmet.